Carlo Acutis 1991-ben született Olaszországban, és 2006-ban, 15 évesen, leukémiában elveszett az életét. Egy katolikus hívő családba született, egy közönséges fiatal ember volt, fiatal gyermek volt, de nagy hite volt abban, amit neki tanítottak a katolikus egyházban. Hitte az egyház dogmáiban, és igencsak nagy tehetséggel rendelkezett, ugyanis 11 évesen egy websájtot szerkesztett, amelyben összegyűjtötte a katolikus csodákat, és megmutatta a világnak. Azonban sajnos, mint mondtam, 2006-ban leukémiában elhunyt. És amikor közölték vele, hogy leukémiás, vérrákja van, és meg fog halni, ő ezt elfogadta, és felajánlotta a szenvedését az egyháznak és a pápának. Carlo Acutist 2025. szeptember 7-én, tehát 2 héttel ezelőtt szentté avatta a pápa. Ugyanis az történt, hogy 2019-ben exhumálták az ő testét, ami nem volt teljesen elrothadva. És úgy döntöttek, hogy szentté avatják őt. Úgy emlegetik, mint az évezred első szentje, katolikus szentje. Azonban a szentté avatáshoz szükséges 2 csoda minimum, ami az ő nevéhez társul. És került is 2 csoda, azt hiszem, hogy Dél-Amerikából, talán Brazíliából, meg egy másik országból, ahol az anyuka az ő gyermekéért imádkozott Carlo Acutis sírjánál, és az ő gyermeke meggyógyult. 2 esetben történt ilyen, és ez elég volt a katolikus egyháznak, hogy szentté avassa ezt a gyermeket. Szeretném előre bocsájtani azt, hogy ami történik a katolikus egyházban a szentek nevében, a szentté avatott emberek nevében, az nem a szentek bűne. Sőt, még azt sem mondhatjuk, hogy azok az emberek nem voltak szent életű emberek. Ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem, hogy az úgynevezett Assisi Szent Ferenc, ő valóban szent volt-e vagy sem. Elképzelhető, hogy szent ember volt. Ugyanis Jézus is hivatkozik arra, amikor beszél a papokkal, az akkori vallásvezetőkkel, hogy díszítgetik és ékesítik a proféták sírjait, és azáltal bizonyságot tesznek arról, hogy fiai azoknak, akik megölték őket. A katolikus egyház ugyanezt teszi, ékesíti a szentek síremlékeit, használja az ő neveiket, és azáltal bizonyságot tesznek arról, hogy bűnrészesek az ő meggyilkolásukban. És most elmondanám azt, hogy mit értettem meg Carlo Acutis haláláról. Egyébként nagyon elképzelhető, hogy ez a fiatalember egy teljesen jó szándékú gyermek volt. Azt mondják róla, hogy szerette nagyon a sportot, szeretett focizni, szerette az internetes játékokat, az internetet, mint minden más gyermek. Azonban arra használta a technológiát, hogy ezt a szájtot elkészítse és üzemeltesse, amelyen a katolikus egyház csodáit, a katolikus egyház által elkönyvelt hivatalos csodákat listázta és népszerűsítette. Az, hogy a gyermek úgy döntött, hogy elfogadja halált, tehát nem félt, ez mindenképp példaértékű. Nagy valószínűséggel a mindenható Istennek a lelke dolgozott ő benne. Elképzelhető, hogy tényleg egy szent életű gyermek volt is, és Isten magához vette őt. Azonban fontosnak tartom elmondani azt, amit megérthettem, amit megláthattam erről a szent javatásról. Hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, és van benne igazság szeretet, értse meg, hogy mi történik a Vatikán központú katolikus egyházban, hogyan használják ők a szentek nevét, a proféták nevét arra, hogy egy olyan rendszert építsenek, amely sötétségben tartja a híveiket. A vérákkal nekem is volt dolgom, nem úgy, mint a vérák elszenvedője, hanem úgy, mint akinek volt alkalma találkozni egy vérrákos emberrel. Amikor ennek a hölgynek a kedves társa, párja közölte velem, hogy a felesége vérrákos, közel már 4 éve, akkor egy hatalmas nyomást éreztem a mellkasomban, és alázattal megkérdeztem tőle, hogy meghallgatják-e, amit én mondhatok a vérrákról, mert én kaptam egy megértést arról, hogy mi okozza a vérrákot. Hát, ha az segítene a gyógyulásban. Megbeszélte a feleségével, és úgy döntöttek, hogy meghallgatják. Noha féltek, főképp a feleség félt attól, hogy netán Jehova tanúja vagyok, úgy döntöttek, hogy meghallgatják a mondandómat. Sőt, a férfi hatalmas szeretettel és hálával és alázattal fogadta a szavaimat, és reménységgel, mert ő hitt abban, hogy igaz, amit mondok, és elmondtam nekik röviden és tömören, hogy a vérben van a lélek, az a lélek, ami élteti a testet, az élet a vérben van. Az, hogy valakinek vérrákja van, azt jelenti, hogy a benne lévő lélek meg van romolva, meg van rontva, jelképesen beteg az ő lelke. Tehát neki arra van szüksége a feleségének, hogy a lelke meggyógyuljon. És így beszéltem nekik az örömhírről, Jézus szavairól, amit örömmel fogadtak több alkalommal is. És többször beszéltem arról, hogy ez a hölgy meggyógyult a vérrákból, teljesen, bizonyítottan, teljesen kigyógyult a vérrákból, úgyhogy az orvosságot nem fogyasztotta, ami fel volt neki írva. Több mint 24.500 euróra maradt meg orvosság, amit odaadtak a csíkszeredai onkológusnak, hogy ő azzal, amit kezdett, az már az ő felelőssége. De ők odaadták az orvosságot annak bizonságául, hogy Isten meggyógyította őt. Az orvos megvizsgálta, tökéletes egészségben volt a hölgy. És megvallotta, hogy őt Isten gyógyította meg. Amikor örömmel fogadta az örömhírt, Jézus szavait, kezdett imádkozni és olvasni az evangéliumot. Az Úristenek a hölgynek a lelkét az ő szava által meggyógyította, folyamatosan gyógyítja és egészségben tartja, és a véráknak mennie kellett. Ez a fiatalember, ő bele volt nevelve a katolikus egyház dogmáiba. Ezt nem ő választotta, mint ahogy én sem választottam. A babonosságot, a dogmákat. Ő ebbe bele volt nevelve. Az ő lelkét megrontotta a katolikus egyház. Vérrákos lett, és 2006-ban elhunyt. Azonban, mint tudjuk, azt mondja Pál apostol, hogy az Úristen a tudatlanság idejét elnézi. Ez a gyermek nem tudta, mit cselekszik, nem tudta, hogy milyen dogmákat követ. És igen, volt hite, Istenbe vetett hite, de hitte a babonákat is. Hitte az eukarisztiát, a szűzanyát. Rózsafűzért imádkozott minden nap, templomba ment. Még nem a lelke annyira megromlott, úgymond, hogy elvesztette az életét. Mint mondtam, az Úristen a tudatlanság idejét elnézi, sőt azt mondja, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. Carlo Acutisnak a vére, a lelke nem a saját bűnei miatt romlott meg, hanem az ő lelkire tapadó, hazug dogmák által, hamisságok által. Úgy is mondhatnám, hogy az ő vérrákja nem az ő bűnének a következménye, hanem annak a vallási szervezetnek, a bűneinek a következménye, amely őt belenevelte a babonaságba, a hazugságba, és benetartotta abba. Ezért nagyon is találó, Carlo Acutis kijelentése, miszerint ő felajánlja a szenvedéseit a katolikus egyháznak és a pápának. Valóban maga az egyház, a katolikus egyház áldozta őt fel. Nem csak őt, hanem sok más embert, sok más gyermeket, akiknek fiatalon kellett távozniuk az élők sorából a katolikus vallásnak a hazugságai, dogmái és babonái miatt. Csak Isten tudja, hogy hol van ennek az embernek, ennek a fiatalembernek a lelke. Elképzelhető, hogy a mindenható Isten magához vette, hisz ő nem tudta, mit cselekedett. Ő teljesen jó szándékkal cselekedett azt, amit cselekedett. És elképzelhető, hogy ő valóságosan vágyott arra, hogy ez a világ egy jobb hely legyen, az ő szolgálata által, az ő szenvedései által. Azonban, amit az egyház cselekedett, hogy az ő holttestét exhumálták, és kiállították, bevonták az ő holttestét egy ilyen műanyag, valami viaszfélével, hogy elérjék azt, hogy úgy nézzen ki, mint éltében. Az egyház is beismerte, hogy az ő teste elrothadt, vagyis bomlásnak indult, mint minden más embernek a teste, ami ki van állítva abban az üvegkoporsóban. Nem is lehet tudni pontosan, hogy a test ott van-e vagy nincs. A lényeg az, hogy ennek a gyermeknek a hasonmása, amit viaszból, egy különböző műanyagból állítottak elő, és használják arra, hogy az embereket babonosságban tartsák, továbbra is elhitessék velük azt, hogy lehet imádkozni a szentekhez, az elhunyt szentekhez, közben járásért, és azáltal hazuggá teszik az élő Isten szavát, Jézus Krisztus szavát, Pál apostol szavát, aki azt mondja, hogy nincsen közben járó Isten és ember között. Csak az egyszülött fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát sokak bűneiért, a mi bűneinkért. És azért ő, mert ő egészen pontosan megmutatta az Atyához vezető utat, az Istenhez vezető utat. Amikor azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ő ezt nem csak mondta, hanem meg is cselekedte. Ő beszélt, tanított, leleplezte az akkori vallásos mozgalmaknak a hazugságait, ami miatt megölték őt. Ő valóságosan megmutatta az Atyához vezető utat, és elmondta, hogy hogyan lehet a mennybe jutni. Ezzel az ártatlan gyermekkel elhitették, hogy a mennybe vezető út az eukarisztia, a katolikus vallás által kitalált szertartás, Isten tiszteleti szertartás, bálvány szertartás. Ezt ő ki is jelentette, hogy az az ő belépője a mennybe. Ő ezt nem tudta. Nem tudta, hogy ez hazugság. Ő nem Istennek hitt, hanem a vallásnak. Ő bizott Istenben, és mint mondtam, elképzelhető, hogy az Úristen megkegyelmezett neki, aki a tudatlanság idejét elnézi, és ő a szívét vizsgálta. De ami történt, az valójában egy gyermekáldozat. Ezt a gyermeket feláldozták a babonosság oltárán, a Molok kezében, és vele együtt sok más gyermeket is feláldoztak. És az ő emléküket arra használják, hogy az embereket babonosságban tartsák, halál kultuszban tartsák. Ez történt Carlo Acutis esetében, és hát nem tudom, hogy van-e még valaki, aki meghallhatja, hogy mit tesz a katolikus egyház, hogyan használja fel a szentek nevét, a szentek emlékét arra, hogy az embereket mély sötétségben tartsa, babonosságban tartsa, és elrejtse előlük Jézus Krisztusnak a legfontosabb üzenetét, ami nem más, mint az újjászületés, miszerint fontos az embernek ugyonnan születni, Jézus szavai által, a Szentlélek ereje által, különben nem láthatja meg a mennyek országát. Nagyon sok katolikus ezt nem tudja, nem tudja, hogy van újjászületés, vagy ha meg is tudja, az újjászületést a templomba járással, a rózsafűzérrel és más vallási szertartással azonosítja, asszociálja. Ez egy fertelmes bűn, egy fertelmes istentelenség, amellyel emberek millióit vezetik a széles úton, a kárzat útján. Ezért történik az, hogy nagyon sokan elmennek templomba minden héten, gyontatószékbe meggyónják a bűneiket, és a következő héten ugyanazt a bűnt visszaviszik a templomba, vissza a gyontatószékbe, mert nem szabadultak meg attól. Mert nem történt újjászületés. Azért mondtam el, hogy a kedves barátommal mi történt, aki meggyógyult a leukémiából, hogy halljátok, hogy Isten olyan csodákat tesz ma is, mint 2000 évvel ezelőtt. Ennek a gyermeknek, hogyha az igazságot adták volna, az evangéliumot, az Úr Jézus evangéliumát, ha azt ő megismerte volna, és az online térben azt hirdethette volna, akár mint gyermek, talán nem kellett volna meghalnia, nem vérrákban. Mert úgy, ahogy a kedves barátomat az Úristen meggyógyította 4 év után a leukémiából, úgy őt is meggyógyíthatta volna az ő dicsőségére, annak bizonságául, hogy Jézus Krisztus szavára ma is a vakok szemei megnyílnak, a leukémiások vére megtisztul, a süketek fülei megnyílnak, és akik bénák újra járnak. Másik barátomat az Úristen a halálba hozta vissza. Ilyen az élő Isten. Ilyen az ő kegyelme. Ugyanis az ő családtagjai, az ő testvére befogadta az Úr Jézus szavát, az ő örömhírét az ő szívébe, az ő házába, az ő családjába. És ezt a kegyelmet Isten kiterjesztette az ő öcsére is, aki 1 órán keresztül feküdt a többi elhunyt ember között, oda volt helyezve, az orvosok által félre volt téve, és le volt jelentve a családnak, hogy meghalt, hullaszlájtóval kell utána menni. Ilyen az élő Isten. Nem kell a fiatal gyermeknek meghalnia leukémiában, vérrákban, semmilyen más betegségben. Arra lenne szükség, hogy az ő szülei megismerjék az igazságot, az Úr Jézus örömhírét, kérjenek látást szemeikre, hogy meglássák, hogy milyen bűnöket halmoztak eddigi életükben, és fogadják el az újjászületés ajándékát azáltal, hogy Isten megbocsátja minden bűnüket, új szívet és új lelket ad nekik. Hogyha a szülők ezt megteszik, akkor a gyermek nem kell szenvedjen semmilyen betegségben, sem leukémiában, semmiben, sőt, élhetnek úgy a szülők, mint az ő gyermekeik Isten dicsőségére, mert az itt mégis csak jobb, hogyha az ember az életével dicsőíti a mindenható Istent, azáltal, hogy bizonságot tesz arról, hogy az Úristen hogy szabadította meg őt a betegségből, testi betegségből, hogyan szembestette a bűneivel, hogyan bocsátotta meg az ő bűneit, hogyan gyógyította meg az ő lelkét, és hogyan tartja őt az élet ösvényén. De a mai vallásos mozgalmaknak, amelyek meggyőződésem szerint az Antikrisztus kezében vannak, nincsen szükség élő bizonságtevőkre, hanem inkább holtakra, mert Carlo Acutis már nem beszél, Assisi Szent Ferenc sem beszél, egyik sem beszél már, helyette beszélnek a színészek. Pontosan, mint a báb színházban. Amikor a bábok mögött vannak a színészek és beszélnek, ahogy beszélnek a papok, Szűz Mária nevében, a szentek nevében, majdhogy nem teljesen figyelmen kívül hagyva az Úr Jézus szavait, az ő tanításait, és az embereket benetartva a mély sötétségben, mély babonaságban, és azáltal a bűnben, és a kárzat útján terelik őket. Szomorú történet, a minap még találkoztam vele, de akkor próbáltam figyelmen kívül hagyni, és most a YouTube elindobta egymástán több videót, és éreztem, hogy kell beszéljek erről. Felhívom mindenki figyelmét, hogyha valaki nem hinné azt, amit mondok. Teljesen rendben van, mert senkit nem akarok, nem tudok meggyőzni arról, hogy igaz, amit mondok. Azonban azt elmondom, hogy Isten él és beszél. Azt mondja Jeremiás próféta által, hogy kiálts hozzám és megfedelek. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ilyen a mindenható Isten. Mindenkihez személyesen beszél. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az ő barátai, az ő juhai jelképesen hallják az ő szavát. Béreseket nem követnek. Akik pénzért beszélnek az igazságról, olyanokat nem követnek. Miért akarna bárki is embert követni, papokat követni, pásztorokat követni, aki személyesen hallja a mindenható Istennek a szavát? Ha erre van lehetőség, mi oka van az embernek arra, hogy azután is, hogy hallotta, hogy van feltámadás itt most a testben, a lélek feltámadhat, megtisztulhat a bűntől, mert a lelkünkre tapadó bűnök, életellenességek takarják el előlünk Istent. Azért nem hallottam én sem a mindenható Istent korábban, mert a lelkemet súlyos bűnök, függőségek, szokások, életellenes cselekedetek árnyékolták be. Azonban, hogyha az ember kéri az újjászületés ajándékát, meg is kapja azt, Isten szembesíti a bűneivel, fájni fog az, nekem is fájt, de megbocsátja, elveszi az ő bűneit. És amikor azt az árnyék tartót leveszi Isten, letörli a mi lelkünkről, akkor halljuk őt, kapunk megértéseket, bevillanásokat, kijelentéseket, kapunk álmokat, halljuk a mindenható Istent, és nem kell robot módjára mormoljuk a rózsafűzért, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor ti imádkoztok, akkor ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok szavukért hallgatatnak meg az imáik, hanem egyszerűen így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, legyen szent a te nevet mindannyiunk számára, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ne az enyém, ne a miénk, hanem a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, lelki táplálékunkat add meg nekünk ma, vezess ezen az úton, adjál megértést, kijelentést, elhívást, szembesítést, hogy azzal foglalkozzon a mi lelkünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, segíts meglátni a vétkeinket, bocsásd meg a mi vétkeinket, és segíts, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Maradj velünk a kísértésben, mert lesznek kísértéseink, életünk végéig a test által megkísértetünk minden napon. Maradj velünk a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mennyei atyánk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Ezért megteheted, hogy megszabadítasz minket minden gonosztól. Így tanított Jézus minket imádkozni. Több felvétel készült a mi atyánk jelentéséről, hogy hogyan tanít Isten minket imádkozni Jézus által. Hogy a mi atyánknak a lényege, a kérésnek a lényege abban a mondatban hangzik el, hogy legyen meg a te akaratod. Ne a miénk, ne a közösség akarata, ne a feleségem akarata, ne a vallás akarata, hanem a te szent akaratod. És a mi atyánk többi részében Jézus kifejti, hogy mi Istennek az akarata. Tehát egy mondatban elmondja, hogy legyen meg a te akaratod, hogy erre vágyakozzunk, és akkor élni fogunk, mert Istennek az akarata élet, örök élet. És kifejti 7 pontban, hogy mi Istennek az akarata. A mi atyánknak az első mondata és az utolsó mondata a címzés, az, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletes Isten, a tökéletességben van. Az övé, az ország, a hatalom és a dicsőség. Ez a megszólítás. Én az mennyek urához beszélek, tőle kérem a segítséget, és azt kérem, hogy legyen meg az ő akarata, mert az én akaratom szinte megölt engem. A bűnben tartott, hazugságban tartott, babonaságban tartott, betegségben tartott, benne tartott a leukémiában. Ezért kérem a mennyei atyától, aki az ország, a hatalom és a dicsőség, hogy legyen meg az ő akarata, mert az tökéletes, az örök élet. Az ő akarata az, hogy egy, legyen szent az ő neve. A harmadik parancsolat, Isten nevét hiába nevett, ki sem mond a szádon. Legyen szent számodra az ő neve. Csak akkor mond ki, hogyha róla beszélsz, az ő szaváról beszélsz. Szentetessék meg a te nevet. Ezt akarja Isten, hogy legyen szent számunkra az ő neve. Ki sem mondjuk az ajkainkon. A zsidóság köreiben, az Ószövetségben, aki Isten nevét hiába vette, azt megölték, halálra büntették. Ma Isten és Jézus nevét megtapassuk teljesen. Kettő, jöjjön el a te országod. Isten akarata az, hogy eljöjjön az ő országa közénk. Ahogy azt ő elképzelte, úgy szeressük egymást, mint ahogy ő szeretett minket. Jön az ő országa. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Istennek az akarata az, hogy megadja a mindennapi lelki táplálékot, hogy ő beszéljen hozzánk, és ne az internet, ne a papok, ne a pásztorok, ne a lelkészek, ne a vallások, ne a mesterséges intelligencia, ne a Google, hanem a mindenható Isten adjon nekünk mindennapi kenyeret, lelki táplálékot. Ez a harmadik. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Negyedik, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Isten azt akarja, hogy megbocsássa minden vétkünket. De hogyan bocsáthatná meg azt a vétkünket, amivel mi nem akarunk szembesülni? Ő nekünk meg akar bocsájtani. Azért vette magára a mi bűneinket Jézus által, és azért halt meg a kereszten Jézus, mint ártatlan, hogy elszenvedte a mi bűneinkért járó büntetést. Ő meg akarja bocsájtani a mi bűneinket. De hogyan bocsájthatná meg, hogyha nincsen szembesülés, nem akarunk szembesülni a bűneinkkel? Amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, Isten akarja, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Ez az ötödik. Ez az ő akarata, hogy bocsássunk meg mi is az ellenünk vétkezőknek. Engedjük el az adósságot mindenkinek. Mert ő is elengedi a mi adósságunkat. Hatodik. Velünk legyen a kísértésben. Ez az ő akarata. Hogy a kísértésben velünk legyen, és oltalmazzon minket. Ő ezt akarja. Ehhez nekünk is fontos ragaszkodnunk. Mi kérjük, Atyám, legyél velem a kísértésben, hogyha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ez a hatodik akarata Istennek. És a hetedik az, hogy szabadíts meg a gonosztól, meg akar szabadítani minden gonosztól. De ismét, hogyan szabadítson meg a gonosztól, hogyha gonoszat magamban nem akarom észrevenni, nem akarom meglátni, hogyha vallásossággal, vallásos jótéteményekkel próbálom leplezni az én bűneimet, eltakarni az én bűneimet. Halottak maradványai mellett, sírjai mellett imádkozom, azáltal az én bűneim nem bocsátatnak meg, csak azáltal, hogy kérek látás szemeimre, hogy meglássam, hogyan vétkeztem Teremtőm ellen, és ő megmutatja nekem az ő lelke által, és fájni fog. De hogyha fájni fog, akkor ugye én bánatos vagyok, ez a bűnbánat. Szükséges, hogy nekem fájjanak az én bűneim, mert különben Isten azt nem veheti el tőlem. Nekem van szükségem arra, hogy fájjon az én bűnöm, amit elkövettem Teremtőm ellen, embertársaim ellen, az élet ellen. Ez volna az ima lényege, és nem pedig az, hogy gépiesen, monoton módon mormoljuk a rózsafűzért. Az egyik a sátán imája, amikor Istennek a Szent Anyjához imádkozunk, ugyanis Istennek nincsen anyja, örökkévaló Isten, mindig is volt, van és lesz. Az Isten anya kultusz már Mária előtt is létezett. Úgy hívták, hogy Efézusi Diana. Az Isten anya kultusz mögött a sátán van. A Csíksomjai Szűz Mária, Medjugorje Fatimai, Lourdes Szűz Mária, mögött, a kultusz mögött, a sátán van. Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen a szizanya kultuszhoz, sem a rózsafűzérhez. Az a gyermek ezt nem tudta, és Isten azt mondja, hogy ő a tudatlanság idejét elnézi, neki is elnézte. Lehet, hogy teljesen jó szándékú, szent életű fiú volt. Teljesen jó szándékú. Ő a versék és a szívek vizsgálója. Lehet, hogy a mennyben van, lehet, hogy valóban szent. Így van. De amit tesznek, az egyház, a szervezet, amit tesz az ő holttestével, és azzal, hogy az ő holttestét, az ő emlékét is használja arra, hogy az emberek a szentekhez imádkozzanak, ahelyett, hogy az Úr Jézushoz, az egyedüli közbenjáróhoz imádkozzanak, és ismerjék meg az ő szavát, hogy megszabaduljanak azáltal minden bűnüktől, ezáltal a kárhozat útján tartja a híveit a katolikus egyház. Még egyszer hangsúlyozom, azért, ami történik Carlo Acutis nevében, az ő holttestével, az nem az ő bűne, hanem a szervezet bűne, amely emberek millióit tereli a feneketlen szakadék irányába, tartja benne a bűnökben őket, és rejti el előlük azt, hogy Isten személyesen beszél mindenkihez, van újjászületés, a feltámadás itt a földön van, azáltal, hogy az ember meglátja az ő bűneit, és őszintén megbánja azokat, és elfogadja az Úr Jézustól a váltságdíjat, amit ő a vérével fizetett az olyan bűnösökért is, mint én. És azáltal hallja a mindenható Istent az ő lelkében, a lelkiismeretében, és nem kell babonákat, dogmákat kövessen. Máté evangéliuma 23. rész. Akkor szólal Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Nem az én székemben, a Mózes székében ülnek. Törvény alatt tartanak titeket. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok, és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. De ők az újokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlok szíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket mester, mester, vagy szentatya, vagy atya, vagy tisztelendő, vagy tiszteletes. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Egy a ti tanítótok, a Krisztus. Nincsen más tanító, nincsen szükség más tanítóra. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Ezzel szemben mi történik? Szeretik azt, hogy atyának nevezik őket, elfogadják, hogy az emberek maguk fölé emelik őket. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, babonaság van tartva őket. Mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszasan imádkoztok, rózsafűzért mondtok. Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt katolikussá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál. Jaj néktek, vak vezérek! akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az. De ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az arany é, vagy a templom, amely szentté teszi az aranyat. És ha valaki az oltárra esküszik, semmi az, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az ajándék é, vagy az oltár, amely szentté teszi az ajándékot. Aki azért az oltárra esküszik, esküszik arra, és mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyszékére is arra, ki abban ül. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. Az ítéletet arról nem beszéltek, az irgalmasságot és a hívséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok és papok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj néktek képmutató vallásvezetők, írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák, babonasággal, bálványimádattal, amiben benne tartjátok az embereket, a híveket. Éppen így ti is kívülről igazoknak látszotok az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató vallási vezetők és papok, mert építitek a proféták sírjait, a szentek sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha a mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében, a szentek vérében, így hát magatok ellen tesztek bizonságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat, a szenteket. Mert üldözte, a katolikus egyház mindig is üldözte a szenteket, miután meghaltak, az ő nevükben beszéltek az emberekhez, benne tartva őket az istentelenségben, a babonaságban, miszerint a szentek közben járhatnak, az emberek és Isten között, az elhunyt szentek nincsenek itt a földön, nincsenek velünk. Egy közben járó van, Isten szava szerint, az Úr Jézus Krisztus, aki az ő szavaival elmondta, hogy mi az üdvösség útja, és nem azt mondta, hogy az eukarisztia, az oltári szentség, hanem azt mondta, hogy a teljes bűnbánat, a megszentelődés, az újjászületés, az új szív, az új lélek és az engedelmesség. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annak okáért imé profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek. Másokat, azok közül a ti zsinagógáitokban, templomaitokban, gyülekezeteitekben megostoroztok, a gúnytárgyává tesztek őket, és városról városra üldöztök, hogy reátok szájon minden igaz vér, a kárló vére, ugye ebben az esetben, a kárló Akutis vére, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre. Kereszténység, kereszténység, ki megölött a prófétákat, és megkövezett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok. Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Egy kis emlékeztető, aki olvasta a Bibliát, vagy olvassa a Bibliát, azt tudja, vagy látta a filmet, tudja, hogy Jézus Krisztust a papok feszítették meg. Jézus Krisztus azt mondta Poncius Pilátusnak, hogy bűnösebb az, aki engem a te kezedre adott, ezek a papok voltak akkor is, és ma is a papok azok. A hivatalos papok, akik egymást felszentelik, egymást felhatalmazzák, és különböző titulusokat követelnek maguknak, mint tisztelendő, tiszteletes, atya, meg ilyenek, pápa, meg püspök. Ilyen nincs az Úr Jézusnál, ilyen nincs a mindenható Istennél. Jézus Krisztusnak nem volt teológiája, az apostoloknak nem volt teológiája. A bizonságtevőknek, akik az Úr Jézus nevében szólnak ma is, nincsen teológiájuk. De az emberek sajnos ma is jobban tisztelik azokat, akiknek teológiájuk van, akik emberek által vannak pappá avatva, pappá szentelve, és nem az élő Isten által. Ha valaki élni akar, keresse az élőt, a feltámadtat. Megvan írva, hogy mindenki, aki segítségül hívja, az Úr Jézus nevét megtartatik. Ő beszél, ő valóban él, mert feltámadt, és beszél mindenkihez, aki segítségül hívja az ő nevét. Hála Istennek az internet ma már tele van élő bizonságokkal, amelyekben bizonságtevők vallástól függetlenül elmondják azt, hogy mit jelent találkozni az Úr Jézussal. Mit jelent az, amikor ő megadja az újjászületés ajándékát, megbocsátja az összes bűnünket, és megadja a Szentlélek ajándékát, hogy halljuk mi is a mindenható Istent, és adja a mindennapi kenyeret. Most próbál meg elképzelni, hogy vannak emberek, akik naponta több tízszer is elmondják a mi atyánkot és a rózsafűzért, és kérik a mindennapi kenyeret, de nem kapják azt. Isten gyermekei kapják a mindennapi kenyeret. Isten éjjel is tanítja őket, ahogy megvan írva a Bibliában, álmokat ad, kijelentéseket ad, megértéseket. Nappal is adja a megértéseket, adja az elhívást, adja a feddést, a szembesítést, a bátorítást és a tanítást. Ez a mindennapi kenyér. Hogy lehetséges az, hogy némelyek akár 20-szor is elmondják a mi atyánkot, és nem hallják Istent? Papokat kell kövessenek, akiket emberek, más emberek tettek papokká. És mások, akik nem mondják a mi atyánkot, hanem a Szentlélek által imádkoznak, ahogy adja nekik a mindenható Isten. Ők hallják az atyát, kapnak mindennapi kenyeret, mindennapi lelki eredelt táplálékot, és tudják, hogy mi a dolguk, és tudják, hogy hogyan kell beszélni Isten országáról. Annak érdekében, hogy minél többen megtudják azt, hogy Isten él, valóban volt feltámadás, és Krisztus beszél Szentlélek által mindenkihez, aki őt keresi, és tudják azt is, és elmondják, hogy a Bibliában, csak az Új Szövetségben két helyen is megvan írva, hogy Isten nem lakik kézzel csinált épületekben, hanem a templom Isten szemében, a mi testünk. Feltéve, hogyha távol tartjuk magunkat a bűntől, és kívánjuk azt cselekedni, amit Isten mond. És a papok az Új Szövetség szerint Jézus után nem azok, akiket pappá szentelnek valamilyen vallásban, hanem azok, akik újjászületnek az Úr Jézus kegyelme által, a bűnök bocsánata által. Aki ezt megértheti, és akinek már van tapasztalata, tudja, hogy mit jelent újjászületni, kap Istentől kijelentést. Tisztelettel kérem, hogy ragaszkodjon az első szeretethez, amit kapott Istentől, legyen hűséges az ő szavához, és hirdesse az ő szavát, mert borzalmas időket élünk, és emberek milliói vannak benne tartva a sötétségben, a babonaságban, a hazugságban, a bűnben, és a kárzat útján vannak terelve, Isten és Jézus nevében, a Szűz Mária nevében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy amit fülbe sugva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek, amit a sötétségben hallotok, azt a világosságban hirdessétek az embereknek. beszéljetek, tegyetek bizonságot embertársaitoknak, hogy terjedjen Istennek a kegyelme, minél többen tudjanak kijönni a babonaságból, az istentelenségből, és feltámadjanak, megkapják a bűneik bocsánatát, kapjanak új szívet, új lelket, és éljenek Isten beszéde által, éljenek, beszéljenek. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!